Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és a mai alkalommal is majd a folytatásban az úrvacsora bibliai igazságairól szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ugyanis fontosnak látjuk azt a vezetőkkel együtt, hogy a úrvacsorai közösség az nem csak a gyülekezet életében nagyon fontos, hanem a személyes életünkben is nagy hatású lesz, és ezzel a néhány alkalommal, amelyben erről szeretnék szolgálni, az alapoktól elkezdve egy átfogó ismertetést szeretnék adni ebben a témában, és nyissuk is ki Bibliánkat a Mózes második könyvénél, és a 12. rész első 14 verse lesz a mai Isten tiszteletünk alapigéje, aztán még megnézzünk vagy 80-100 ige verset, nem most, majd folyamatában, nem kell megijedni, de majd adok házi feladatot is. Jó, tehát Mózes második könyve, 12. rész első 14 verse, így hangzik Isten igéje. Szólt pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap legyen nektek a hónapok elseje, első legyen ez nektek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, hogy ennek a hónapnak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyák háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, két-két ételhez képest számítsatok a bárányhoz. A bárány épp, hím és egyesztendős legyen, a juhok vagy a kecskék közül vegyék. És legyen nálatok őrizet alatt ennek a hónapnak 14. napjáig, és ölje meg Izrael községe egész gyülekezete este. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol ezt megeszik, hintsék a két ajtófélfára és a szemöldök fára, a húst pedig egyék meg azon az éjszakán, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ne egyétek meg nyersen vagy vízbe főtten, hanem tűzön sütve, fejét lábszárával és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmaradt belőle, azt égessétek meg tűzzel. És ilyen módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve, saroitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája ez. Mert átmegyek Egyiptom földjén, ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene fölött ítéletet tartok. Én az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és ha meglátom a vért, elmegyek mellettetek, nem lesz rajtatok a csapás, veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Ez legyen ez a nap nektek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Elég gazdag igeszakasz, és az új szövetségből tudjuk azt, hogy az összes ószövetségi ünnep, illetve szertartás előképszerűen Jézus Krisztusra mutat rá, majd az alkalom közepén lesz is szó erről, hogy a mi páska bárányunk, vagy páska áldozatunk, Krisztus megáldoztatott értünk, és ahhoz, hogy megértsük az úrvacsorának a lényegét, az úrvacsorának a szellemi jelentőségét, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy Isten mi alapján gondolkozik erről az ünnepről, és itt a 2 Mózes 12-ben olvasható történet az, ami tulajdonképpen az egész páska ünnepnek, az egész úrvacsorázásnak az alapját képezi, és itt nagyon sok szellemi igazság van, meglátjuk ma mennyit tudunk ebből kibontani, lesz egy kis hematológiai rész is, a Úrnak a vérével fogunk egy kicsikét foglalkozni, nem laboratóriumi szinten, hanem szellemi szinten fogjuk megnézni. Ha az Úr megsegít, akkor 3 vagy 4 alkalommal szeretnék az úrvacsora kapcsán beszélni, először magáról az előképről a mai alkalommal, hogy miért és hogyan történtek ezek az események. Utána megnéznénk azt, hogy Jézus Krisztus a tanítványaival hogyan vette az utolsó páska vacsorát, ennek milyen liturgiai elemei voltak. Itt majd egy kicsikét részletesen bele fogunk menni a második templom korabeli judaizmusnak a hitéleti szokásaiba. A 3. alkalommal megnézzük az ősegyház gyakorlatát és az apostoli tanítást. Azért kell foglalkoznunk az úrvacsorával, mert a Biblia tanítása szerint mi 2 sakramentumot ismerünk el. Az egyik az úrvacsora, a másik pedig a bemerítés sakramentuma. Attól lesz valami szentség vagy sakramentum az új szövetségben, hogy Jézus Krisztus megparancsolta, az ősegyházban gyakorolták, és apostoli tanítás van róla. Ez jelenleg csak ennek a 2 szentségnek felel meg, az úrvacsorának és a bemerítésnek. Másik 7 szentséget mi nem ismerjük, az az ószövetségben van a 7 áldozati szentség, ott lehet kutakodni, de újszövetségi vonalra ezt nem lehet áthozni. 2 szentség van, Egyesek hozzá szokták még sorolni, bár ahogy mondtam, gyakorlati példa van rá, de apostoli tanítás nincs róla, hogy az utolsó vacsorához kapcsolódóan egyes közösségekben még ma is a lábmosást is szentségnek tartják, mint az úrvacsorához kapcsolódó elemet, de a Biblia ezt így nem tanítja. Nyilván lehet gyakorolni, semmi probléma nincsen vele, de nem tartozik a szentségek közé. És ebben a történetben 8-10 olyan fontos elem van, ami vissza fog majd köszönni az úrvacsorában, illetve az új szövetségben, és majd picikét fogok kicsikét lavírozni az ó és az új szövetség között, és majd a végén fogok kicsikét konkrétabban Jézus véréről beszélni. De mielőtt ebbe belemennénk, csak nagyon röviden és vázlatosan egy kis bibliai naptárt nézzünk át, hogy itt is azzal kezdtük, hogy ez lesz az első hónap a zsidóságnak az ünnepei között, és tudni kell azt, hogy ez volt az első alkalom, amikor Isten az ő népét, mint népet szólítja meg. Korábban személyekhez szólt Isten, az elhívása nekik szólt, de itt most, mint egy névhez szól, és ez az ünnep lesz az első az ünnepeknek a sorában, ez a Niszán hónap lesz. Azt tudni kell, hogy Izraelben két új év van, van a polgári új év, és van a vallási új év. A vallási új év az a Niszán hónapban kezdődik, ezzel a ünneppel, és a másik pedig a polgári új év, aminek pont ma este lesz a ünnepi évfordulója, ma este lesz a zsidó új év, a Rosh Hashanah, a hónapoknak a feje, tehát ma este ők éppen új évet fognak majd ünnepelni. A Siratófalnál elég sokan tartózkodtak már ma délelőtt is, úgyhogy várják a esti kürtfújást és a különböző ünnepeket. Azt is látni kell, hogy az új szövetségben és az ószövetségben többféle ünneppel találkoztok, de a Biblia csak 7 ünnepet nevez az Úr ünnepének. Tehát sok ünnep van, de konkrétan ami az Úrnak az ünnepe, az csak és kizárólag ez a 7 ünnep lesz, és ennek azért van egy nagy jelentősége, mert ha az Úr megsegít majd az antikrisztusi birodalom kapcsán, az első részben az isteni kronológiáról szeretnék beszélni, és Isten erre a 7 ünnepre fűzte fel az egész űrtörténetet, ezért is nevezi ezt a Biblia az Úr ünnepeinek. Csak nagyon röviden, az első 4 ünnep, ami ehhez kapcsolódik, ez a páska ünnep, amiről éppen most olvastam, ez Niszán hónap 14-én van, utána van közvetlenül a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, ez 7 napig tart, összesen ez egy 8 napos ünnep a páskával, de közvetlenül a 7 első napjára esik az első zsengének az ünnepe Jézus korában, és a Jézus feltámadására fog majd utalni. Ez volt, amikor az árparatásnak az első kévéjét hitáltal bemutatták a templomba, és ez biztosította azt hitáltal, hogy meg lesz majd az aratás is, ez lesz majd a Sávótnak az ünnepe, a hetek ünnepe. Tehát ez a 4 ünnep van a tavaszi ünnepkörbe, és nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez a 4 ünnep az Ószövetségben, amit Isten adott, mint az Úr ünnepe, az Új Szövetségben nem csak, hogy beteljesedett Krisztusban, illetve hozzákapcsolódó eseményekben, hanem napra pontosan teljesedett be. Tehát a páska áldozatnak a feláldozása és Krisztus halála napra pontosan, a feltámadása, a zsengék első bemutatása napra pontosan, és a pünkösdi ünnep is napra pontosan az 50. napon történt. Utána van egy ilyen hosszú nyári ünnepmentes időszak. Itt még nyilván be van ittatva Jeruzsálem kétszeres pusztulása, de ez, ahogy mondtam, nem az Úrnak az ünnepe. És vannak az őszi ünnepek, a kürtzengés napja, az engesztelés napja és a sátraknak az ünnepe. Ezek azok az ünnepek, amelyek profétikusan még nem teljesedtek be. És a kettő között van, reménységünk szerint, a gyülekezetnek a korszaka, az ünnepmentes időszak. A Szentlélek kitöltetés után létrejön a gyülekezet, és ha a prófétai kronológia jó, akkor a kürtzengés napja, a Tekila Hagadola, amiről Pál apostol beszél az 1. Korintus 15-ben, az lesz majd az elragadtatásnak a trombitája, és utána Isten ismét felveszi majd a Izraelnek az üftörténetét ezzel a 3 ünneppel, és nagyon érdekes, hogy az utolsó időkben, majd a jelenések könyvében láthatjátok, hogy Isten nem napév szerint, hanem holdév, hold hónapokban gondolkozik, az egész utolsó időszak hold hónapokban lesz mérve, nem napévekben, ahogy mi most mérünk. A zsidóság mind a mai napig a holdéveket, hold hónapokat számolja, és emiatt 19 évente van nekik mindig egy szökő hónapjuk, nem szökő napjuk, hanem szökő hónapjuk van. Erről majd kicsikét részletesebben fogok majd beszélni, de a lényeg az, hogy most Niszán hónap 14-e az, amikor erre a napra rendeli el Isten a páskát, és Mózesnek ezt a kijelentését kellett átadni a népnek a vezetőjének. A részt, ha végigolvassátok, majd fogjátok látni, hogy el kellett mondani ezt az atyáknak, és az atyák voltak a felelősek azért, hogy ez a páska áldozat úgy legyen bemutatva, ahogy azt Isten elrendelte. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy a zsidók is hitáltal menekültek meg Egyiptomból. A páska áldozat az az engedelmességnek a lépése volt, majd fogunk erre is nézni néhány igeverset. Az első és legfontosabb gondolat ebben az ige szakaszban, hogy amikor ezt Isten elrendeli, akkor ez az új kezdetnek az ünnepe. Tehát a páska báránynak a feláldozása, illetve a zsidóság számára egy teljesen új dolog kezdődik, egy teljesen új dolog veszi kezdetét. Itt konkrétan az Exodusra kell gondolni, illetve Isten majd, hogy a pusztában adni fogja neki a törvényt, de Isten ezzel a döntésével és határozatával tulajdonképpen Izraelt már egy népnek látja, nem különböző izraelita számozású elhívottak, mint például Mózes, Áron, vagy például Abrám, Izsák és Jákob, hanem már, vagy Mózes, konkrétan egy népként látja őket, és ez az ünnep az, amivel megszületik tulajdonképpen ez a nép, és egy új kezdet kezdődik. Azt is látni kell, hogy az új szövetségben, ha megfigyeljük ugyanezt a dolgot, akkor azt lehet látni, hogy az új szövetségben Jézusnak a halála, az áldozata volt az, ami az egyházat létrehozta. Majd fogok hozni erre egy igét, az Apcsel 20-28-ban olvashatjuk, hogy Jézus az egyházra tulajdon vérével szerezte meg. Egy új dolog születik a földön, Izrael és a pogányok mellett létrejön az egyház, és az is majd Jézus Krisztus vérén fog majd alapulni. Szintén fontos volt a mózesi leírásban, amit olvashatunk a kijelentésben, hogy a páska áldozati bárányt a 10. napon kellett bevinni a házba, és 4 napig ott kellett tartani, felügyelet alatt és őrizni kellett, illetve meg kellett vizsgálni ez alatt a 4 nap alatt, hogy nem meggethes, nem csuklik össze, nincs valami rühessége vagy valami betegsége, mert akkor nem lehetett feláldozni Istennek, és a vérét felkenni a két ajtófélfára és a szemöldökfára, és emlékeztettek rá, amikor a világvasárnap kapcsán beszéltem erről, hogy Jézus mikor vonul be Jeruzsálembe? Nisztán hó 10-én vonul be, és 4 napig folyamatosan vizsgálat alatt van, vizsgálják a szadduceusok, vizsgálják a farizeusok, vizsgálják a főpapok, mindenki vallatja Jézus, de senki nem talál benne semmilyen hibát. Jézus teljesen tökéletes áldozati bárány volt, és ezalatt a 4 nap alatt teljesen kiderült, hogy semmilyen fogyatkozás, hiba és bűn nincs benne. És volt egy ilyen pszichológiai hatása is neki, hogy ezalatt a 4 nap alatt ezt az egyesztendős állatot, a héber szöveg úgy fogalmaz, hogy nem azt mondja, hogy egyéves, hanem abban az évben született. Az ez a pontosabb fordítás, hiszen azt nem lehet napra pontosan tudni, hogy egy-egy nyájban melyik birka mikor született, de azt lehet tudni, hogy melyik ellési időszakban született, és akkor nagyjából lehet tudni, hogy abban az esztendőben született. Egy ilyet kellett kiválasztani, és amikor ez a kis pici kis ártatlan jószág bent volt a házba, főleg a gyerekek voltak, családosok voltak, ezt megkedvelték, megszerették. És utána eltelt ez a 4 nap, hozzájuk nőtt egy kicsit, na akkor kellett feláldozni. Ami a legkedvesebb volt nekik. Emlékeztek Dávid történetére is. Nátán próféta milyen történettel inti meg? Egy ugyanilyennel inti meg Dávidot. És talán nem véletlen, hogy ezután az intés után, hogy Nátán meginti Dávidot, mondja azt a híres Zsoltárát, a bűnbánó Zsoltárt, az 51-et, és abban mit mond Dávid? Mivel tisztíts meg engem? Izsóppal. Pontosan azzal az izsóppal, amelyet majd olvashatunk, hogy ezzel az izsóppal kellett felhinteni a 3 területére az ajtónak a vért. Tehát Dávid nagyon jól tudta ezzel a példázattal, hogy itt már rajta csak a vér fog segíteni, és jobb története kapcsán már beszéltem a vérről. És nem lehet elfelejkezni az atyáknak a felelősségéről sem, hiszen itt az apák voltak a felelősek azért, ahogy Jób esetében is láttuk, hogy a vér a megfelelő helyen legyen, és a vér által meg tudják menteni a családjukat, a következő generációt, meg tudják menteni a gyermekeiket, és nehogy ugyanolyan ítélet alá essenek, mint az egyiptomiak. Mert azt azért ne felejtsük el, hogy Izrael nem egy tökéletes nép volt. Ezékiel próféta azt írja, hogy Izrael Egyiptomban elvadult bálványokat imádott. Emlékezhetünk rá, amikor kimennek a pusztai vándorlás során, Mózes fent van a hegyen, nem tudják, hogy hova tűnt a főnök, és mi történik? Nekiállnak aranyborjút készíteni. Nem volt idegen tőlük az ápiszbikának az elkészítés, Egyiptomban gyakorolták is. Tehát Isten ugyanúgy végig ment volna rajtuk is az ítélettel, de az volt a kegyelem nekik, hogy elrendelte a páska bárányt, és ez a vér volt a választóvonal, az áldozatnak a vére volt a választóvonal, az egyiptomiak, istenei elsőszülöttjei, állatai elsőszülöttei és Izrael fiai között, ami eldöntötte a kérdést, hogy a pusztító végig megy rajtuk, vagy nem megy végig. És Isten a Krisztus vére által is pontosan ugyanezt a választó vonalat húzta meg, hogy aki a vér alatt van, aki ott van Krisztusnak a vére, az kegyelmet nyer, aki pedig nem, az pedig Isten ítélete alá fog esni. A Zsidók 11.28-ban olvashatjuk, hogy Mózes a páskát, illetve az áldozatot hogy rendelte el? Hitáltal rendelte el. Hát az Ószövetségben is a hit volt a kulcskérdés, nem gondolkozhattak volna, hogy hát én Mózesnek a sógora vagyok, bátyja vagyok, vagy veje vagyok, vagy tizedik generációs unokatestvér, úgyis meg fogom úszni a dolgot. Nem. Mindenkinek személyesen el kellett hinnie, hogy Isten követe Mózes, illetve Áron, és amit ők mondanak, amit ők parancsolnak, az olyan, mintha Isten mondta volna nekünk, és engedelmeskednünk kell. És ha nem engedelmeskedünk, ugyanúgy el fogunk veszni, mint az egyiptomiak. És ahogy mondtam, ebben az apáknak nagyon nagy felelőssége volt, és mind a mai napig a atyáknak a család fői szerepe nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a gyermeküket, családjukat Isten kegyelmében tartsák, illetve tudják megtartani. Az izsóp egyébként egy ilyen kis nagyon egyszerű ilyen tömegcucc volt azon a környéken, olyan, mint nálunk a fű, tehát elég vastagon terem ott a Közel-Keleten, és mégis ezzel a kis egyszerű növénnyel Isten egy hatalmas dolgot tett, ugyanis a vért úgy kellett elhelyezni, hogy nem csöpöghetett le a földre, hanem fel kellett fogni egy csészébe, abba kellett belemártani az izsópot, úgy kellett meghinteni, megkenni az ajtó félfát, és a biztonságot csak az garantálta, ha valaki a vér mögött volt. Tehát az nem védte meg őt, hogy felkentem, aztán éjszaka kimegyek bulizni, meg partizni a Vöröstengerhez, mert jól érzem magamat. Nem, bent kellett maradni a házban, mert különben a pusztító utól érte. Egyedül a vér adott oltalmat és védelmet a pusztító csapásaival szemben, semmi más. Csak a vér és az a biztonság, ami a vér mögött rejtőzik. Aztán azt is olvashatjuk, hogy készen állva kellett elfogyasztani, vagyis állandóan készen lenni a utazásra, állandóan készen lenni arra, hogy Isten mikor adja ki a rajt utasítást, hogy indulhat a nép. És nézzétek meg az Új Szövetségben, majd látni fogjuk a szereztetési igéknél, hogy amikor a gyülekezet úrvacsorázik, akkor mi az, amire nagyon várunk? Jézus eljövetelére. Tehát minden úrvacsorához úgy kellene odajárulni, hogy lehet, hogy ez az utolsó. És készen kell lennünk, hogy Isten azt mondja, hogy menni kell, akkor megyünk. Jön a mennyei transfer, elragadtatunk, átváltozunk, és megyünk az Úr jelenlétébe, az Úr dicsőségébe. Tehát nekünk is, ahogy a zsidók azon az éjszakán felkészülten, készen várták a kivonulásnak az idejét, a vér oltalma alatt voltak, nekünk is ugyanígy kell az úrvacsorához járulnunk, illetve az úrvacsora jegyeket vennünk, hogy Krisztus bármikor visszatérhet, készen kell lennünk. Az utolsó időkről szóló bibliai tanítások jelentésekben is pont ezekről van szó, hogy nem is az a lényeg, hogy kinek van igaz, hogy mikor lesz az elragadtatás, vagy melyik esemény hogy következik, hanem hogy legyünk készen. Mindig ez a legfontosabb. A mennybe már ott lesz, hogy mindegy, hogy kinek volt igaz a melyik teológiai irányzatnak, de most az a lényeg, hogy készen legyünk. Mindig készen álljunk. Legyünk felöltözve a igazság mellvasába, a különböző dolgokba, legyünk megtisztulva, megszentelve, és várjuk, hogy mikor jön majd a mennyei parancsszó. Aztán kovásztalan kenyér, keserűfő és a páskabárány fogyasztása kötelező volt. A Mózes első könyvében még három micvát, tehát zsidó parancsolatot olvashatunk. A második Mózes könyvében már rengeteg törvényi előírás megjelenik. Itt ebben a 12. részben is vannak tevőleges parancsolatok és tiltó parancsolatok. Itt például ez egy határozottan tevőleges parancsolat, hogy a páskabárányt, illetve a keserűfüvet és a macest, vagy a kovásztalan kenyeret el kellett fogyasztani, mert ennek a háromnak az együttes jelenléte biztosította az isteni parancsolatnak a megélését. Ha valaki például kovászos a tevet ebben az időszakban, akkor az ítélettel lecsújtva, ki lett közösítve, illetve halállal bűnhődött, és csak zárójelbe jegyzem meg, majd ki fogunk térni rá a 1 Korintus 11 tanulmányozása kapcsán, hogyha valaki az úrvacsorát méltatlanul veszi, mi történik vele? Erőtlen, beteg, stb. Következményei vannak annak, hogyha valaki a olyan szívvel járul Isten jelenlétében az úrvacsorában, amely nem méltó, nem tiszteli meg Istent, és az elsősorban a bűnnel van kapcsolatban. És Izraelben is a kovásztalan kenyérben nem volt ideje a kenyérnek, hogy megerjedjen. Nagyon szigorú rabbinikus előírások vannak egyébként a macesz készítése kapcsán. Tehát ha jól tudom, 18 percnél tovább már víz nem érheti a lisztet. Ha egy másodperccel túl megy a mutató, akkor már nem kóser, akkor már se lejt. Tehát nagyon-nagyon szigorú előírások vannak, hogy nehogy ezt a törvényt megszegjék, és mind a mai napig így ülik meg. Ezt egyébként Hagadának, vagy Pészaki Hagadának is hívják, vagyis egy törvény előírásnak, egy szokásnak. Nagyon sok fajta ilyen Hagadá van. Én a következő alkalommal majd egy messiás hívő zsidók által gyakorolt Hagadáról szeretnék néhányat beszélni, ezzel közelebb egyébként a bibliai leíráshoz is, illetve amit Jézus gyakorolt. De egyébként vannak már a LMBTQ-soknak is Hagadájuk, van a katonáknak, van az ateistáknak is, tehát rengeteg fajta ilyen előírás van, csak nem tudom, azok mit ünnepelnek. Még Isten neve nincs benne tulajdonképpen a szertartásban, de ez legyen az ő problémájuk. Tehát fontos volt, hogy ez a három dolog, a páska, a kovásztalan kenyér és a keserű fű fogyasztása megtörténjen ezen az éjszakán, és utána még ez a kovásztalanság, ez 7 napig tartott, vagyis kovásztalan kenyeret összesen 7 napig nem lehetett tenni, és nem lehetett fogyasztani, és még azon az estén ki kellett takarítani a házakat, erre külön rendszabályok voltak. Az, hogy miért nem nappal csinálták, hanem este, erre szintén megtalálták a bibliai kijelentést, hogy ahogy Isten átkutatja Izraelt, illetve Jeruzsálemet egy szövétnek kell, akkor nekünk is lámpával kell keresni a kovászost, nem pedig a szikrázó napsütésben, meg lámpán, vagy lámpa nélkül, hát ha akkor esetleg jobban megtaláljuk. De mindegy, ez egy érdekesség csak, hogy nem kell mindenben logikát keresni, amit a rabbinikus judaizmus tanít, de ők azért mindenre próbálnak megoldást találni. És nagyon érdekes, hogy a Talmudban a Misna egyik fejezete, a Pesachim traktátus, ott le van írva ennek az egész ünnepi dolognak a menetrendje, és nagyon érdekes, hogy mindent kifejtenek, mindent elemeznek, mindenről beszélnek, de a három kenyérről, a három maceszről, és azon belül is a középső maceszről, ami már az egésznek a lényege lesz, arról nem beszélnek. Azt nem tudják, hogy micsoda. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, de én majd fogok erről beszélni. A messiási zsidók természetesen tudják, úgyhogy csak a rabbik vagy nem akarják, vagy nem szeretnék tudni. Aztán a következő, azt olvashatjuk, hogy a vér a védelem jele volt, vagyis egyedül az izraelitákat nem a jóságuk, nem a jó szívűségük, nem a külalakjuk mentette meg az Isten ítélettől, hanem egyedül és kizárólag az, hogy a vér ott volt az ajtófélfán, ott volt a házukon, és ők ennek a vérnek az oltalmában, ennek a vérnek a menedékében voltak. Ha megnézitek a Jelenések könyvét, döbbenetes, hogy a Jelenések könyve tartalmazza a legtöbb utalást, és a legtöbbször használja azt a kifejezést Jézussal kapcsolatban, hogy az Istennek a báránya. Tehát a Jelenések könyvében Jézus Krisztus, mint bárány, szintén meg fog majd jelenni, és ennek ott lesz majd érdekessége, mert a következő alkalommal valószínűleg ki fog derülni, hogy Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán, utolsó páskán elhangzott beszédei közül volt még egy kehely, ami nem lett elfogyasztva, és emiatt van egy profétikus képe majd a páskának, és ez fog majd beteljesedni egészen az 1000 éves királyságnak a kezdetéig, és azt is lehet látni, hogy ez a vér nem csak hogy védelmet ad majd az utolsó időkben, hanem azt is olvashatjuk, amikor a globális konfliktus kialakul, akkor az Antikrisztussal szemben a legfontosabb védelem mi lesz? Legyőzték őt a bárányvéréért. Bizonyságtételük igéjével, és akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ez lesz a garancia. Ha győztes akarsz lenni, a sátán mesterkedéseivel, csapdáival szemben Krisztus vére fog neked segíteni. Az engedelmesség, az odaszállás és a megvallás a bizonyságtétel igéje, ami profétikus erővel bír. Ez a győzelem kulcsa. Ezt kell megérteni, hogy ez a vér legyen ott az életünkön, mert ez nagyon-nagyon fontos. És a 8. utolsó gondolat ebből a kis szakaszból, hogy ez az emlékezetnek a napja. Erre emlékezni kell, olámról olámra, vagy ájonról ájonra, az örök korszakok korszakain át, és azt jelenti, hogy amíg ezen a földön lesz olyan típusú élet, ami halállal végződik, ezt kicsit most furcsán fogalmaztam, 1000 éves királyságra gondoltam, tehát amíg nem lépünk be az örökké valóságba, ahol nincsen halál, gyász, fájdalom és élet, addig ez az ünnep és a többi ünnepek egy része, amiről ez ki van írva, hogy örök rendtartás ez, vagy örökké meg kell ülni, az mindvégig érvényben lesz. Ha megnézitek Ezékiel könyvének 40-48. Terjedő részét, amely 1000 éves királyságnak a templomáról szól, még ott is lesz páska áldozat. Még ott is lesz szukkót, tehát lesz a sátrak ünnepe. Miért? Mert ez örök rendtartás. Ezt Isten öröktől fogva elrendelte. Nagyon érdekes ez, hogy Krisztus uralkodni fog Jeruzsálembe, és menni fog a páska áldozat. Ez egy nagyon érdekes dolog, de azt lehet látni, hogy Isten ezt a Ezékiel könyvében megerősítette, és tudjuk azt, hogy a 7 éves nyomorúság időszakában szintén működni fognak majd a különböző állatáldozati dolgok. Van egy mondás a rabbinikus judaizmusban, ők a ünneppel kapcsolatban azt mondják, hogy minden nemzedékben az embernek úgy kell látnia magát, mintha ő vonult volna ki Egyiptomból. Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor a zsidók például ezt a páska ünnepet ülik, akkor úgy kell nekik részt venni rajta, mintha ők épp akkor menekültek volna meg. Hogy ennek az emlékére ülik meg. Hát ez a fajta folytonosság és emlékezet kellett, hogy meglegyen a zsidóságban. És pontosan ez volt az az ünnep, amelyet tulajdonképpen az egész üftörténet kezdődik, és ez az a szimbolikus esemény, amelyre tulajdonképpen épül majd az úrvacsora, az úrvacsorának a szereztetési jegyei, illetve majd a Jézus Krisztusnak az áldozata, amelynek elég sok kihatása és következménye van. Nézzünk meg néhány dolgot. Az egyik legfontosabb, amiről Pál apostol ír az 1 Korintus levélben, hogy a mi páskabárányunk a Krisztus megáldoztatott. Tehát a páskának az igazi jelentése és jelentősége az Krisztus után 30 Nisztán hó 14-én bekövetkezett. Vagyis a páskabárány egyszer megáldoztatott, és többet nem kell megáldozni az emberiségnek a bűneiért. És ahogy mi például most az úrvacsorában emlékezünk Krisztusnak a halálára, a megtöretett testére és a kifolyt vérére, ugyanígy fognak majd a zsidók is emlékezni az 1000 éves királyságban a messiásra, a páska ünnep kapcsán. Hát ez egy emlékeztető. És hogy az előző szakaszban is mondtam a végén, hogy ez az emlékeztető, ami örökké tart, a Jézus szavai juthatnak eszünkbe, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát ez mindig egy emlékvacsora, amikor megemlékezünk arról, hogy Krisztus mit és hogyan tett értünk. És ez a kép annyira benne volt a zsidóságban, ez az áldozati báránynak a képe, hogy amikor Jézus megkezdi a szolgálatát, János evangélista számol be erről, hogy amikor bemerítő János végzi az előkészítésnek a munkáját, akkor meglátja Jézus, mit mond, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát Jézus így mutatkozik be a János evangéliumában, bemerítő János által, hogy ő lesz majd a bárány. Ő lesz az igazi bárány, akit évszázadokon keresztül vártak, és végre megérkezett. És majd az evangéliumi leírásokból tudjuk, hogy Jézusnak hogyan vezetett az útja a Golgotára. Nézzünk meg néhány igei igazságot. Körülbelül 25-30 kijelentés van a vérrel kapcsolatban az Új Szövetségben. Én most nem fárasztalak vele benneteket, 8-at szeretnék csak megemlíteni, hogy gondolkozzatok egy kicsit rajta, és lehet látni, hogy majd a páskához hogyan kapcsolódnak ezek a kijelentések, de fontos észrevennünk azt, hogy a vérrel kapcsolatban a hívő életnek az egész területét felöleli. Benne van a múlt, benne van a jelen, és benne van a jövő a Krisztusnak a vérében. Az első és legfontosabb 1 Péter 1-2, ez a meghintés, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen. Itt az első kijelentés a meghintés, ahogy olvashattuk, a izsókba belemártott vért, mit kell csinálni, fel kellett hinteni az ajtófélfára. Nekünk is itt kezdődik a hívő életünk, hogy meg vagyunk hintve a Krisztus vérével, a páska báránynak a vérével, és ahogy Izraelnek engedelmeskedni kellett hitáltal, hogy ez működni fog, Isten minket is erre az engedelmességre hívott el. Ha nem engedelmeskedsz, nem fog működni a Krisztus vére. Ha hitetlen vagy, ha bűnben élsz, nem fog működni az életedben Krisztusnak a vére. Tehát ez az első, hogy meg vagyunk hintve a báránynak a vérével. A második a megváltás. Benne van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata, kegyelme, gazdagsága szerint. ez a talán legismertebb ige, hogy mi Krisztusnak a vére által meg vagyunk váltva, meg vagyunk vásárolva a bűn hatalmából, az ördög rabságából, ugyanúgy, hogy Izrael kiszabadult a fizikális fogságból és az elnyomatásból, ugyanúgy tudunk mi is megszabadulni Krisztus vére által, a fogvatartótól, a sátántól, a bűntől, mindazokból a kötelékekből, amelyekkel a bűn Egyiptomában benne vagyunk, de Isten az ő vérével ki tud bennünket hozni, és Krisztus vére elégséges ahhoz, hogy még a halál hatalmát is meg tudja törni. Mert sokan a haláltól való félelem miatt rabságban vannak, de Krisztus vére még erre is elégséges. Derek Prince szokta azt mondani, hogy Krisztus vérének egy cseppjében több erő van, mint a pokol összes seregének a hatalma. Egyetlen csepp vére többet ér Krisztusnak, mint bármilyen ellenséges erő. Zsidó 9.12. Örök váltság. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Ez is szintén fontos. Kávinistáknak különösen, mert erre lapozva tanítják a egyszer megváltva, örökre megváltva tanítást, hogy Krisztus váltsága örök volt. Ha ezt a váltságot el lehet veszíteni, akkor a Biblia nem nevezné öröknek. Tehát ez vagy örök váltság és megvan, vagy nem örök váltság, és akkor majd lesz velünk valami. De a Biblia egyértelműen azt tanítja, hogy Krisztusnak a váltsága elégséges ahhoz, hogy téged bevegyen az örökké valóságba. És ez egy örök váltság a új szövetség tanítása szerint. Róma 5.9. megigazítás. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Itt két nagyon fontos kijelentés van. Ez egyik, ez egy dogmatikai, teológiai kifejezés. A megigazítás az azt jelenti, hogy Isten úgy tekint rád, ha Krisztus megváltott téged, mintha soha semmilyen bűnt nem követtél volna el. Teljesen tisztán, fedhetetlenül állsz Isten előtt, mert a bárány vére rajtad van, és Isten megigazított téged. Ez a jogi oldala. Ez nem egy szerzett dolog, hanem egy beszámított dolog, tehát nem te érdemelted ki, hanem Isten beszámítja neked Krisztusnak az igazságát, te ezért semmit nem tehettél. Ahogy annak idején az izraeliták se tehettek semmit, azon kívül, hogy a vért felkenték, és bennmaradtak a házba, és várták, hogy mi fog történni, semmi más nem tudtak tenni a megmenekülésük érdekében, és nekünk is ugyanezt hitáltal kell elfogadnunk, hogy ezt Krisztus elvégezte. A másik nagyon fontos, hogy megmenekülünk a haragtól ő általa, és itt azt a görög kifejezést használja a görög a haragra, ami a Jelenések könyvének a nyomorúságáival van összefüggésbe, vagyis reménységünk szerint Isten ugyanúgy evakuálni fog bennünket az ítélet elől, ahogy Izraelt is megvédelmezte az ítélettől, és meg fogunk tartatni ez ellen a harag ellen, és Jézus reménységünk szerint el fog vinni majd bennünket. Bűnbocsánat, 1 János 1.7. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ami érdekes ebben az igeversben az, hogy itt a görög szószerkezetben minden egy jelen időben van. Tehát világosságban járunk, közösségben vagyunk, bűneinket Isten megbocsátja. Bármelyik is hiányzik a elemből, komoly problémák lépnek fel, akkor tudsz igazán bűnismeretre jutni, hogyha világosságban vagy. Ha sötétségben vagy, ha bűnben vagy, akkor nem fogod meglátni azt, hogy miben van problémád, de a közösségben vagy testvéreiddel, akik esetleg rámutatnak a bűneidre vagy a problémáidra, akkor ki tudsz jönni a világosságra és tudsz szabadulást hozni. Hát Jézusnak a vére fontos, hogy a világosság, a közösség és a megtisztítás folyamatosan ott legyen az életünkben. Nem kell benned maradnod a bűnben, ki tudsz jönni, ki tudsz szabadulni a bűnből, mert ha világosságra jössz, engeded, hogy Isten bevilágítson az életedbe, és letedd a dolgaidat, a bűneidet, meg tud őket vallani, akkor Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére megtisztít minden bűntől. Nincs olyan bűn, amit ne tudna Krisztusnak a vére elmosni és megbocsátani. Megszentelés. Ezért Jézus is, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. A báránynak a vére a szentséget hoz be az életedbe. És ha megnézed az úrvacsorai közösségben, és ez az egyik legfontosabb, hogy megtisztult szívvel járuljál, amennyire lehetséges természetesen, Istennek a jelenlétébe, és hogy ezt a szentséget munkálja ki benned. És ez egy profétikus kép, hogy Jézus a városfalon kívül szenvedett, de ez fontos volt a megszenteléshez, hogy Isten Krisztus vérén keresztül lát tégedet, szentnek lát, igaznak lát, tökéletesnek lát a megigazultságod miatt. Ez az elméleti oldal, ez a jogi oldal, de van a gyakorlati oldal, amit megszentelődésnek nevezünk, hogy folyamatosan engedni kell Istennek az életünkben, hogy formálja a gondolkodásmódunkat, az értékítéletünket, a látásunkat a bűnről és különböző dolgokról. Aztán Apcsel 20-28, ez is nagyon érdekes. Viseljetek gondot magatokról és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Emlékeztettek, hogy Isten az ő népét hogyan tekintette? A bárány vérén keresztül, így hoztak Egyiptomból. Ez formálta őket egy kezdetleges néppé, ami majd a Sinai-hegyi szövetségnél fog majd tulajdonképpen érvényre jutni. És nézzétek meg, hogy Istennek mi volt a terve Izraellel? Hogy papok királysága, szent nép, stb. Lesznek, és ehelyett ki kellett választani majd Lévi törzsét a bálványáldozati borjú miatt. De Istennek ugyanez volt a terve, hogy szerezzen egy népet a vér által. De ahhoz, hogy Egyiptomból kijöjjön a nép, az vérre volt szükség. És Isten ugyanígy az egyházat azokból az emberekből rakja össze, azokból rakja össze az ő testét, akit a saját vérével vásárolt meg. És a vezetőknek is úgy kell tekinteni Isten népére és Isten nyájára, amint Krisztus vére van rajta, amit Krisztus a tulajdon vérével, életével vásárolt meg. Ez nagyon fontos. És a görög szónak kettős jelentése van. Azért írtam, hogy létrehozta és megőrzi a gyülekezetet, mert a görög szövegben az is benne van, hogy megőrzi és megtartja. Tehát Krisztus vére garancia arra, hogy a gyülekezetnek a életében, ha Krisztusi úton jár, akkor még a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. De ez szükség van a bárány vérére, szükség van Krisztus vérére, amely védelmet biztosít számunkra. Aztán Krisztussal való közösség, 1 Korintus 10-16. Az áldás pohar, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Itt arról beszél az ige, hogy amikor úrvacsorázunk, Isten jelenlétébe járulunk, akkor a Krisztus vérével közösségbe kerülünk. Ez misztikus uniónak is hívják egyébként. Ha az Úr megsegít, nagyon nem fogok mélyen belemenni a különböző eukarisztikus tanításokba, majd csak néhány egyháztörténet adalékról szeretnék majd a harmadik részben beszélni, mert az szerintem sok mindenkinél problémát okozna teljedelem szempontjából. De a legérdekesebbről fogok csak beszélni, de fontos látni azt, hogy amikor úrvacsonázunk és a úrvacsorai közösségben vagyunk, akkor az a Krisztus vérével való közösségünk. Tehát ezért veszélyes távol maradni az úrvacsorától, ezért veszélyes elhanyagolni az úrvacsorai közösséget, mert azzal nem csak az egymással való közösséget, a koinóniát nem tudjuk erősíteni, hanem gyengül, hanem a Krisztus vérével való közösségünket sem tudjuk megélni. És ahhoz, hogy szellemi értelemben erősek legyünk, dinamikusak legyünk, a Krisztusnak a munkája végbe menjen az életünkben, ahhoz szükségünk van Jézus Krisztusnak a vérére. Hát ezért lényeges, hogy az úrvacsora kapcsán majd látni fogjuk ezeket az igazságokat. És Krisztusnak a vére, ahogy mondtam, még nagyon sok ilyen kijelentés van a új szövetségben, majd bátorítalak is benneteket arra, hogy keressétek meg ezt. De látjátok azt, hogy a Páska áldozat, amiről itt olvashattunk a Mózes második könyvének 12. részében, ez előképe annak, amit Jézus Krisztus végzett. És Pál apostol különösen a korintusi levélben, akik nagy részt egyébként pogányok voltak, nem zsidó származásúak voltak, azt lehet látni, hogy az ószövetségi kijelentéseket egy az egybe Krisztus módján, illetve Krisztusra alkalmazva kezdi el értelmezni. Csak amiről már korábban beszéltem, például a Páska bárány, aki megáldozott értünk, de közvetlenül akkor mondja azt, hogy mi pedig legyünk kovásztalanok, mert a mi húsvéti bárányunk, húsvéti pászkánk megáldoztatott. Tehát az, hogyha valaki Krisztusban van, meg van térve és újjá van születve, annak elvileg egyenes ágú következménye az, hogy kovásztalanná teszi az életét. Igyekszik szabadulni a bűntől. Ha a gyülekezetben bűn van, itt pont az 1 Korintus 5-ben egy konkrét bűnesetről van szó. Pál mondja is, hogy miért nem raktátok ki a gyülekezetből már ezt az illetőt, mert mint egy kis piciny kovász meg tudja keleszteni az egész tésztát, és a gyülekezetre bomlasztó hatással van. Korábban beszéltem is erről a kovászok kapcsán. Aztán azt is láthatjuk, hogy Pál apostol egy picikét tovább megy, és például az 1 Korintus 10-ben beszél arról, hogy Izraelnek a népe hogyan jött ki Egyiptomból, átmentek a tengeren, felhőben és vízben. Itt elsősorban a víz és a Szentlélekkel való bemerítésre gondol elsősorban Pál apostol, majd utána beszél az úrvacsorai dolgokról, és nem véletlen, hogy ez a 1 Korintus 15-ben pedig Jézust úgy mutatja be, mint első zsengét, amiről beszéltem, ez a harmadik ünnep ebben a tavaszi ünnepi időszakban, amikor Jézus Krisztus feltámadt, és az sem véletlen, hogy amikor Jézus meghal, és a feltámadása után mi történik? Azok az emberek, akik a halál napján feltámadtak Jeruzsálemben, mikor jelentek meg? A hét első napján bementek a városba. Jézus bemutatta az első zsengét, és az ő feltámadása a garancia arra, hogy lesz egyszer egy aratás. Amikor minden embernek meg kell állni Isten ítélő széke előtt, hívőknek is, nem hívőknek is, izraelitáknak is, de hangsúly azonban, hogy Krisztusnak a feltámadása, mint első zsenge, garancia arra, hogy lesz feltámadás. És az a feltámadásnak a reménysége, ami például ott volt Jobnak az életében is, de az újszövetségi hívők életében is, ott kell lenni ennek a feltámadásnak a reménységének, illetve az, hogy Jézus Krisztusra találkozni fogunk. És szintén az 1 Korintus 15-ben olvashatunk a elragadtatások a kürt szaváról. Ezt sokan azt mondják, hogy ez a jelenések könyvében lévő hetedik trombita. Legalább 10 különbség van a két trombita között, ezt most nem fogjuk részletezni. De az egyik legfontosabb az, hogy az elragadtatás trombitája az a kegyelemnek a trombitája, míg a jelenések könyvében lévő 7 trombita, azok az ítéletnek a trombitái lesznek, tehát nem a kegyelemnek a trombitái. És ahogy láttátok, Pál apostol a korintusi gyülekezetnek gyakorlatilag az Ószövetség alapján mutatja be Krisztust. És ezért szomorít engem, amikor egyes hívőket hallok, hogy nem is kell Ószövetséget olvasni, meg Ószövetséget tanulmányozni, meg teljesen felesleges írás, elég nekünk az Új Szövetség, valakik még azon belül is szelektálnak, de lehet látni azt, hogy az ószövetségi kinyilatkoztatások az ünnepek kapcsán elsősorban, de a különböző törvény előírásokkal, azok Krisztusra mutató előképek voltak. Ezek teljesedtek be Jézus Krisztusban, és ha így kezditek el tanulmányozni az ószövetséget, hogy azt keresitek benne, hogy ez Krisztusban hogyan teljesedett be, vagy hogyan valósult meg, akkor nagyon-nagyon sok gazdag áldást fogtok az igéből nyerni. Nyilván nem kell minden fadarabban Krisztus keresztjét keresni, mert van egy ilyen irányzat is, hogy ahol egy fáról olvasunk, ott azonnal Jézus keresztjét keresik, meg az utolsó talpszegben is Krisztus evangéliumát látják a Szent Sátornak a felépítésénél. Nem kell ennyire azért mélyen belemenni, ezt meghagyjuk a rabbiknak, ők ebbe általában elég jók szoktak lenni, mi most ebben nem fogunk elmerülni. De otthon, amikor megnézitek mondjuk a Ószövetség ünnepekkel kapcsolatos kijelentéseket, és főleg ezt a 7 ünnepet szeretném a figyelmetekbe ajánlani, akkor nézzétek meg majd, hogy ez hogyan teljesedik be Jézus Krisztusnak az életében, illetve Pál apostol hogyan alkalmazza ezeket az első időszakban a újszövetségi közösségekben. És a következő alkalommal pedig majd megnézzük a Jézus Krisztusnak az utolsó vacsoráját, Páska ünnepét, a Széder estet. És az egyik kulcsigeves ezzel kapcsolatban, hogy vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyem veletek a Páska bárányt. Vagyis Krisztusnak az volt a szíve vágya, egy nagyon erős görög kifejezés, majd egy érzelemmel dús kifejezés ez, hogy ez volt a szíve vágya, hogy végre ezt az utolsó Páska bárányt el tudjam veletek költeni, együtt tudjunk egy utolsót Nisztán hónap 14-én étkezni, és a jelentősége majd ebben az lesz, hogy látni fogjuk, hogy Jézus milyen módon áldja meg majd a kenyeret, milyen módon veszi majd a bort, 4 serleg lesz egyébként, amit ebben az időszakban már bizonyítottan tudunk, és később kialakul majd az 5. serleg, a Eliáhúnak vagy Illés prófétának a kelyhe, akit mindig még visszavárnak a zsidók, mert a Malakiás proféciája szerint jön majd Illés próféta, mielőtt meg fog jelenni a messiás. Mi tudjuk, hogy az egyik előfutár már megjelent, de azt is tudjuk, hogy a szenvedő messiáshoz egy szenvedő Illés fog megérkezni, ez volt Bemerítő János, a dicsőséges messiáshoz pedig majd a dicsőséges Illés fog jönni, ő lesz majd a jelenések könyvében az, aki hatalmas jeleket és csodákat tesz, ezeket Bemerítő Jánosról tudjuk, hogy nem tette, de ő a szenvedő messiásnak volt az előfutára. és éppen ezért majd a következő alkalommal ezt fogjuk egy kicsikét részletesen átvenni, és akkor látni fogjuk azt, hogy milyen fontos igazságok vannak az úrvacsorában elrejtve, illetve hogy Jézus milyen profétikus kijelentéseket tett az eljövendő időszakra nézve, és a negyedik csészének is lesznek majd még különböző jelentései és értelmezései, de arról most nem szeretnék beszélni. Én kívánom nektek azt, hogy legyen egy áldott hetetek a jövő héten, elmélkedjetek ezeken az igéken, amelyeket most röviden megosztottam veletek, és engedjétek, hogy a bárány vére működjön az életetekbe. Engedjen, hogy megszenteljen benneteket, megtisztítson, védelmet biztosítson számotokra, hozzon szabadulást, hozzon gyógyulást. Csak még zárójelbe jegyzem meg, hogy a proféta írások mondják, hogy amikor Egyiptomból kijött Izrael, nem volt köztük beteges. Például. A vér által kijöttek, egyetlen egy beteg ember nem volt Izraelben, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Péter apostol is valószínűleg erre utal, akinek a sebeiben meggyógyultunk. De ez egy másik történet lesz. Sok áldást. Amen.